Kérlek, lapozzatok az 1 Tesszalonikába, hogy folytathassuk ezt a levelet. Ez a levél, amit Pál írt a tesszalonikaiaknak, ez három részre osztható. Nagyon könnyen megjegyezhetett, hogy mi ez a három rész. Mert az első fejezet harmadik verse megmutatja nekünk ezt a három szakaszt. Az első az a hitből eredő munka, amitről Pál beszél az első három fejezetben. Pál visszaemlékezik arra az időre, amikor a gyülekezetet alapította. A második rész az a szeretetből jövő fáradozás. Amikor Pál írja ezt a levelet, akkor emlékezteti őket, hogy a jelenben hogyan járjanak Istennel, hogy mi az a szeretet, ahogy szerethetnek, mi az annak a helyes módja. És a harmadik dolog pedig a reménység álhatatossága. Ez a levél Krisztus második visszajöveteléről szól, úgy, mint a második Tesszalonika levél is. És ez az a reménység, amit Tamás is említett, ami előttünk áll, hogy a mennyország felé tartunk. A mi utazásunk célja, hogy az Úrnál legyünk. Ez szól a jövőről. Na, Pál, amikor a második missziós útján volt, akkor eljutott Tesszalonikába. Emlékeztek, tanította és hirdette az evangéliumot, ahogy beszéltünk erről többször már a hetek során, de összesen 3 hétig volt ott. Mégis ez alatt a 3 hét alatt nagyon sok gyümölcsöt látott. Mivel sokszor engedte ki az evangéliumot, ezért sokszor látta, hogy ennek gyümölcse van. Erről beszéltünk múlt héten, hogy ott ér meg a legtöbb ember, ahol a legtöbbször elhangzik az evangélium. Sokan megtértek, és 3 hét alatt elindult egy gyülekezet. Véneket választottak, de Pált egy erőteljes üldöztetéssel ki zavarták a városból. Pálnak el kellett hagyni a Tesszalonikát. Onnan elment Béreába. Nem messze volt ez a város onnan. És ott olvassuk az igében, hogy a béreaiak nemes lelkűek voltak, amikor Pál tanított, akkor megvizsgálták az ige alapján, hogy valóban úgy van-e, hogy Pál tanítja, milyen jól tették. De azok, akik Tesszalonikába elüldözték Pált, átjöttek Béreába is, és innen is elüldözték Pált. Kész dráma, nem? Micsoda terepen kellett dolgozni a Pálnak, és innen ment tovább Aténba. Aténba érkezett, és Aténból küldte vissza Timóteus Tesszalonikába. Nem telt el sok idő, de azt mondta Timóteusnak, hogy menj vissza Tesszalonikába, mert aggódom értük. Szeretném tudni, hogy hogyan vannak. Tudd meg, Timóteus, hogy megmaradtak, hogy mi van velük. Innen kezdjük ezt a harmadik fejezetet a Tesszalonikába, így nem folytatjuk. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Aténban, mármint Pál, Szilász, és elküldjük Timóteust, a mi testvérünket, a Krisztus evangéliumának hirdetésében, Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben. Pál apostol Aténban van a munkatársaival, és visszaküldi Timóteust. Menj el, és tudd már meg, hogy vannak Tesszalonikában. Menj vissza, és erősítsd az ő hitüket. Bátorítsd őket, Timóteus. Akkoriban nem volt mobil, képzeld el. Nem lehetett e-mailt írni, nem lehetett fölhívni őket, hogy na, mizu, hanem el kellett oda menni, így terjedt a hír. Sokkal inkább az imára voltak utalva. És Pál apostol elküldi Timóteus, hogy menj el, és tudd meg, hogy vannak. Nekem nagyon tetszik ez a Timóteus fickó, nem ő a főszereplője ennek a levélnek, de az egyik legnagyobb hőse a hitnek számomra. Egy fiatal ember, akit Pál felnevelt, szolgálatba állított, és egy kiváló szolgája lett az Úrnak. Itt azt mondja róla Pál, ő a mi testvérünk, mármint Timóteus, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársa. 3 dolgot árul itt el Timóteusról, hogy ő egy tesó. Ez többet jelent, mint hogy ő is ismeri Jézust. Nem, ő egy tesó. Ő egy testvér nekem. Munkatárs és szolga. Ez egy kiváló leírása egy embernek. Ő egy testvér. Én annyira hálás vagyok azokért az emberekért, akikkel együtt lehetek szolgálatban. Akik együtt vannak itt a gyülekezetben velem. Egy család vagyunk, testvérek vagyunk. És valóban ez nem csak amiatt van, mert csak, hogy ugyanazt a megváltót követjük, hanem valóban a kapcsolatunkban lehet egy testvériség. Nem csak egy vér szerinti családunk van, hanem van egy Jézus vére szerinti családunk. És szinte szorosabb a kapcsolat. És Pál azt mondja Timóteusról, hogy nekem ő egy ilyen testvér. Nem vágysz ilyen emberi kapcsolatra? Én nekem ez annyira tetszik, hogy Krisztussal, amikor növekszünk a vele való kapcsolatban, akkor a horizontális kapcsolataink is növekedhetnek egymással. És egy ember közel tud hozzánk kerülni. Pál olyan, mint Timóteus olyan, mint egy tesó. Nem fölöttem áll, nem alattam áll, ő egy testvér. És a másik dolog, amit mond róla, hogy szolga. Itt azt a szót használja, hogy diakónosz. A magyar fordításból ki se jön ez, pedig ott van ez a szó a jellemzésben, diakónosz, szolga. Tudtad, hogy ez az a különleges szó, ami a szolgálatban, ebből származik a szolgálat szó, hogy szolga. Ha valakit Isten elhív a szolgálatba, akkor elhív arra, hogy szolga legyen. Ez már nem hangzik olyan jól, nem? Szolga. Pedig erről szól. Hogy valakit Isten elhív, hogy leteszi az életét másokért. Hogy nem magának él. Szolgál másokat. Nem dicséretet vár másoktól, nem válveregetést, hanem szolgál hűségesen. Pál azt mondja Timóteusról, hogy ő egy ilyen ember volt. Egy szolga. Akit azt mondhatta neki Pál, hogy indulj is. Timóteus indult. Nem kérdezett vissza, nem keresett kifogásokat, hanem ment. Amikor Isten a szolgálatba hív valakit, akkor szolgának hív el. Szolgának. Ma vannak olyan szolgái Istennek, akit atyánknak szólítunk. Vagy tisztelendő úrnak. Pedig Jézus azt mondta, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. És a harmadik dolog, amit említi Timóteusról, hogy munkatárs. Egy csapatjátékos. Figyelj rám, hogyha azt szeretnéd, hogy Isten használjon, akkor legyél csapatjátékos. Akkor tudjál csapatban dolgozni. Mi kell ehhez, hogy valaki csapatjátékos legyen? Alázat. Taníthatóság. Engedelmesség. Isten munkája az nem magányos farkasokon keresztül végződik el, hanem minket egy csapatba tesz össze. Szükségünk van egymásra. Na, így folytatja Pál a harmadik fejezetben. Elküldi Timóteust, erősítsd az ő hitüket, bátorítsd őket, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Megpróbáltatások. Azt írja Pál, ne csüggedjetek el, ha megpróbáltatások érnek titeket, üldöztetés, mert pontosan az történik, amit amikor nálatok voltunk, akkor mondtuk, hogy történni fog. Pont az történik, amiről erőre mondtam, hogy lesz, írja Pál. Üldözni fognak minket, és titeket is. Nem tudom, hogy mennyire gondolsz erre, amikor nehézségekben vagy, de az ige alapján úgy látjuk, hogy rendelt találkozóink vannak nehézségekkel. Feltűnt már ez neked, hogy Isten beírja a határidőnaplónkba, nem kell neked, Isten beírja a te határidőnaplódba, hogy hello, itt lesz egy nehézség, aztán jön a következő, egyből kijutsz az egyikből, jutsz majd egy másik, és ezeket Isten rendeli, Isten engedi. Azt történik, írja Pál nekik, amit előre megmondtam, ne lepődjetek meg, ne csüggedjetek el. Hogyha nem értjük a nehézségek helyét az életünkben, akkor hogyha beüt egy krach, beüt egy nehézség, akkor nagyon könnyen el tudunk tántorodni. Nem értem, mi történik, miért van ez a nehézség? Tudnunk kell, hogy ennek hol van a helye, Isten programjában számunkra. Pál apostol, amikor megtért, emlékeztek a damaszkuszi úton, megvakult, elbotorkált Damaszkuszig, és ott Anániást, az úr egyik szolgája eljött, hogy imádkozzon érte, és rátette a kezét, és mondta, hogy Pál, te Isten kiválasztott eszköze vagy, és arra rendelt téged, hogy használjon, és felkent téged, hogy nehézségeket élj meg, üldöztetést, próbákat. Hoppá. Ez nem tetszik. De Pál apostolnak benne volt az ő elhívásában ezek a rendelt nehézségek. Miért volt így? Biztos kiszúrásból, de hogy is? Pál apostol olyan gonosz ember volt előtte, hogy most meg kell érte büntetni. De hogy is? Isten azért engedett nehézségeket az életében, mert ezen keresztül súlya lett az életének, és súlya lett a szolgálatának. Észrevetted már, hogy az az ember, aki nem él meg nehézségeket, annak nincs súly az életében? Nincs súly a szavaiban. Pál apostol írja azt a 2 Korintus elején, hogy azok a nehézségek, amiket én átéltem, abban megtapasztaltam Isten vigasztalását, és ez a vigasztalás lesz a ti vigasztalásotok is. Pál apostol átment próbákon, megtapasztalta az Isten megvigasztalását, és ezzel tudta a többieket vigasztalni, hogy én pontosan tudom, hogy te mit mész át. Én megtapasztaltam Istent, pont azon helyen, ahol te vagy. Isten hűséges, tarts ki! De hogyha nincs nekünk vigasztalásunk, mi magunk nem tapasztaljuk meg, akkor hogyan tudnánk mi mást megvigasztalni? Hogyha mi nem megyünk át nehézségen, akkor mi teremtené meg a szükségét annak, hogy Istennek meg kéne minket vigasztalnia. Értitek ezt? Isten megenged előre rendelt találkozókat nehézségekkel, hogy ott velünk legyen, hogy megtapasztaljuk őt, hogy tudjunk szolgálni. Ki az, aki nehézséget él meg most? Hol éltek ti a többiek? Vagy, nem, vagy már alszotok 10 perc után? Figyeljetek rám! Ez a mostani nehézség egy hatalmas lehetőség, hogy növekedj, hogy Istennel találkozz, és hogy megtapasztald őt. Ő ott van veled a hajóban. És nem lehet, hogy az utóbbi időben egyszer egy ilyen elvetemült imádban kérted, hogy Isten használjon? Jaj, Uram, formáját! Hát Isten éppen ezt csinálja. Isten szeretne használni. De ez csak úgy megy, hogyha előbb minket beleereszt a tüzes próbába. Máshogy nem. Szoktunk énekelni ilyet, nem? Hogy Uram, tisztíts meg, éges ki, hogy megpróbált legyek. Erről jó énekelni. De jó. És úgy szeretem ezt a dalt, de utána, na jó, hát akkor próbáljuk ki. De inkább csak énekelni róla, Uram. Nem, a gyakorlatban nem. Pedig ez nem az éneklésről szól, azt ti is tudjátok. Tózer mondta ezt, egy híres szolgája az Úrnak, hogy ahhoz, hogy valakit Isten nagyon tudjon használni, milyen meg kell törnie? Hello! Engedd meg! Isten nem gonosz. Ő nem kiszúr velünk. De nem tudunk mást megvigasztalni, hogyha mi magunk nem tapasztaljuk meg. Amikor nekünk van szükségünk rá, és Isten találkozik velünk. Ne csüggedjetek el, írja Pál nekik. Ez a csomag része, amire Isten hívott. Része a keresztény életnek. Azt mondja az ige, hogy ha valaki kegyesen akar élni ezen a világon, az üldöztetésben lesz része. Hello? Jaj, ne Tamás, ne taníts ilyet. Nem szeretem ezt hallani. Isten a mi hitünket próba alá fogja vonni. Vagy éppen próba alatt van. A tüzes próba. Van egy történet erről az igében, Sadrak, Mésak és Abédnego története, amikor az ő hitükért ők tüzes kemencébe kerülnek. De ismerjük a történetet, hogy ott a tűzben találkoztak az Úrral, és amikor nézték őket, látták, hogy nem hárman vannak a kemencében, hanem négyen. Mintha egy Isten féle alak, egy Isten fiú ott lenne velük. A próbában a Jézussal való közösségünk megelevenedik. Ez a lehetőség a jelen próbádban is. Hogy Jézus nagyon közel jön. Én nem vagyok mazoista, elhihetitek. Én nem írom be a saját határidőnaplomba, hogy most már ideje volna egy nehézségnek. Isten tudja, hogy mikor kell hozni egyet. És de elmondom nektek azt, hogy utálom azt látni a saját életemben, amikor elkényelmesedek. Én azt utálom. Mert rájövök, hogy van egy csodálatos megváltóm, és közben látom a szívem lustaságát. Hogy mennyire magától értetődőnek tudok venni dolgokat. Hogy mennyire el tudok menni emberek szükségei mellett. És Isten nem engedi, hogy elkényelmesedjünk. És hoz olyan próbákat, amiben vagy azt választom, hogy még keményebb lesz a szívem, vagy pedig azt, hogy Uram, én meg akarok elevenedni veled. Gyere közel, szükségem van rád. Jakab írja ezt, én még nem tartok itt. Teljes örömnek tartsátok, ha mindenféle nehézségbe kerültök. Hát, de örülök, Uram, újabb próba. Szuper, újabb gondok. Alig vártam, de hogy én nem vagyok ilyen ütődött. Azt gondolná valaki, Tamás, te erre vágysz? Nem, én nem erre vágyom, viszont nem cserélném el semmire azokat a gyümölcsöket, amik az ilyen próbákból jöttek. A próba olyan, mint egy indikátor. Hogyha nehézségbe kerülünk, megmutatkozik, hogy mi van a szívünkben. Mondok nektek egy egyszerű példát. Veszel egy forró kávét, vagy teát, és oda teszed a lábadhoz, amikor az autódat vezeted, szépen haladsz, és ráfutsz egy bukkanóra. És a forró kávé rádömlik a lábadra. Ha Amerikában élnél, akkor több millió dollárra beperelhetnéd azt a céget, akitől vetted, de nem ott élünk. Mi történik olyankor? Hát szavak kijönnek a szánkon. És az a próba egyszerűen megmutatja, hogy mi van bent. Nem a bukkanó tette azokat a szavakat a számba, az már ott volt. Csak úgy kijött. Egy próba, egy váratlan dolog, amire nem számítottunk, nem úgy alakult a dolog, ahogy vártuk. Egy nehézség, az kihozza, hogy mi van belül. Ez honnan jött ki a szám? És kijön az, ami bent van. Amikor valami lehangoló hírt kapsz, valami tragikus dolog történik. Egy dolog, amire nem számítottál. Megmutatja, hogy mi van a szívedben. Megmutatja, hogy nekem mi lakik ott bent. Így működik a próba. Én olyan keserű vagyok, olyan mérges vagyok azért, amit velem tettek. Vagy az ember velem tett. Hadd áruljam el, hogy nem azért vagy keserű, meg mérges azért, amit az ember tett veled, hanem az már ott volt. És ez az esemény kihozta. Bölcs az az ember, figyelj rám, bölcs az az ember, aki érti, hogy a reakciója nem a külső eseményeknek a függvénye, hanem a szívének állapotától függ. És tudod, mi a jó ebben? Egyszerűen leéghetünk magunk előtt, hogy én nem hiszem el, hogy ilyen vagyok. Még annyi munka van, Jézus, amit bennem el kell végezni. Erre jó egy próba, amikor leszerepelünk. ez se így kellett volna. Uram, te formáld át az életemet, mert nagyon szükségem van rá. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogy a mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Megjött Timóteus, ugye Timóteust elköltette Szalonikába, és megjött Timóteus jó hírekkel. Jól van a Gyüli Pál, erősen állnak a hitben, szeretik egymást, várják az Urat, és Pál szíve megtelt örömmel. Pál megtapasztalt üldöztetéseket, ő maga nehézségeket, de amikor megkapta ezt a jó hírt, azt mondja, hogy számunkra ez a legjobb hír, felélettünk. Oh, szuper, jól vannak. Erősek vagytok a hitetekben, szeretitek egymást. János írja ezt, János 3. levele, 4. vers. Nincsen nagyobb öröm annál számomra, mint amikor azt hallom rólatok, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. A 90 éves János apostol azt írja, nincsen nagyobb öröm nekem az életben annál, amikor hallom, hogy az én gyermekeim azok az Úrban járnak, az igazságban járnak. Elmondom nektek őszintén, tényleg így van, Isten így formált a szívemet, hogy tényleg ez a legnagyobb örömöm, amikor látom, hogy ti Istennel jártok. Amikor látom, hogy az igazságban jártok. Ez olyan bátorító nekem, amikor átformálódik az életetek a szemem láttára. Ez olyan, mint a kábítószer nekem szolgálónak, ilyen, hogy így inspirál. Uram! Annyira jó ezt látni, de fordítva is igaz, hogy az egyik legnagyobb szívfájdalmam, amikor fordítva történik. Ha meg akarod áldani a pásztorodat, akkor járj az igazságban. Akkor növekedj az Úrban. És ez igaz, mint apa is, hogy számomra a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy a gyermekeim Jézust választják. Amikor felé fordulnak, amikor látom, hogy növekednek az Úrban. Pál szíve megtelt örömmel, amikor hallott, hogy milyen jól vannak ott Tesszalonikában. Figyeljetek, gyerekek! Nem sokára itt lesz anyák napja. Rengeteg pénzt spórolhatsz, ha figyelsz arra, amit most mondok. Ne virágot vegyél, vagy egy szálat maximum. Úgy tudod megáldani a szüleidet, anyukádat, apukádat a legjobban, hogyha Istent választod. Hogyha Jézussal jársz. Ez lesz a legnagyobb áldás nekik. Ha ti szívetek jó helyen van, akkor mi feléledünk, írja Pál. És így folytatja. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztetek minket, ami Istenünk előtt. Itt van egy fontos titok. Nézd meg ebben az ige versben. Ebben a versben elárulja Pál nekünk azt a titkot, hogy hogyan tudott átnavigálni az élet nehézségein. Pálnak a nehézségei nem ugyanazok a kategóriájú nehézségek voltak, amiért mi szoktunk zúgolódni, ami minket ér. De Pál az életben át tudott ezeken navigálni, és nem szenvedett hajótörést a hitében. Mi ez a titok? Mi nem szűnünk meg hálát adni azért Istennek, azért az örömért, amellyel megörvendeztetett minket, ami Istenünk előtt. Pál nem én központú ember volt, hanem más központú ember volt. És ez volt a titok, amiért át tudott menni nehézségeken. Itt van éppen egy nehézségben, és amikor hírt hall Tesszalonikából, a szíve megtelik örömmel, és tele van hálával. Uram, annyira jó, hogy neki jó. Én azt szoktam csinálni, amikor engem nehézség ér, hogy hogyan is érzem magam ma? Mi van velem? Hát, ha valaki fölhív, nem hív senki. Hát ki vagyok én? Nagyon ki vagyok. És hát, én magammal foglalkozom, és ezért ilyen élek a saját nehézségeimben. De Pál apostol meg hálát adok azért, hogy ti jól vagytok. És afelől aggódom, hogy veletek mi van. Tamás, miért beszélsz erről ennyit? Azért, mert az igében ez nagyon sok helyen van. Amikor Istennek élünk, átadjuk az életünket az Úrnak, és másoknak a dolgaival törődünk, nem a sajátunkkal, akkor az élet valami furcsa okból elkezd örömtelivé válni. Én nem ilyen vagyok természetesen, hanem a saját ügyeimmel szeretek foglalkozni magammal, és az élet akkor nem öröm. De amikor hallgatok Istenre, és látom Pál példáját, adjam oda az életem neki, és foglalkozzak másokkal, akkor az élet elkezd működni. Elkezd örömtelivé válni. Amikor kilátok a saját dobozomból. És azt mondja itt a 10. versben, nézzétek meg, amikor éjjel és nappal buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Pál éjjel-nappal imádkozott értük. Voltak álmatlan éjszakái, nem tudom, hogy mitől, de amikor fölébredt, akkor imádkozott értük. Hogyha nem tudsz aludni éjjel, akkor ne a bárányokat számold. Beszélj a pásztorra. Ne engem hív föl, légy szíves. Beszélj a jó pásztorra. És imádkozz másokért. Az ördög egyből el fog altatni, majd meglátod, jót fogsz aludni egy, a másik. Meg hogy én azt veszem észre, hogy a legtöbb én központuság azért van bennem, mert abba hagyom, hogy másokért imádkozzam. Mert amikor másokért imádkozom, akkor a szívem automatikusan elindul abba az irányba, és elfelejtem, hogy velem mi van. Sokkal jobban kezdem érezni magam. És kezdek kíváncsi lenni, hogy mi van azzal a személlyel, vajon Isten mit tett az én imáimon keresztül. Ha nem tudsz aludni éjjel, vigyél imában embereket az Úrhoz. Hogy kipotolhassuk hittetek hiányosságait, mondja Pál. És így folytatta a 11. versben. De maga, ami Istenünk és Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szerettünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Pál, amikor imádkozott, ezt imádkozta. Uram, engedd meg, hogy ezek a tesszalonikai hívők növekedjenek a szeretetükben. De milyen érdekes, hogy ők jól voltak. Ők már szerették egymást. Várták Jézust vissza, de Pál azt imádkozó, hogy gyarapítsd őket még ebben, hogy még jobban szeressék egymást. Hogy növekedjenek ebben. Imádkozott a növekedésükért. Hogy ne legyenek kényelmesek. El lehet jutni egy olyan helyre hívőként, el lehet érni egy olyan állapotot hívőként, amikor azt mondod, hogy most már elég jó vagyok. Elértem egy lelki érettséget, és ez klassz, megérkeztem. Itt már nem kell megfeszítenem magam. Én elértem, amit szerettem volna. Jézus közel van hozzám. Tudok igeverseket fejből. Észrevetted, hogy nincs ilyen megérkezés itt a Földön? Hanem akárkiről legyen is szó, mindig növekedhetünk. Sőt, akkor járunk jól Jézussal, hogyha növekszünk. Mert lelkileg nem lehet stagnálni. Nincs olyan, hogy valaki megrekedt egy ponton. Vagy csökken, vagy növekszik lelkileg. Én azt szeretném, hogy vegyük komolyan azt, hogy vágyunk a növekedésre. Hogy imádkozzunk, hogy Uram, én szeretnék növekedni a hitemben. Szeretnék növekedni a szeretetemben. Szeretném az igédet még jobban ismerni. Hogy ne legyek kényelmes. Hadd ne kelljen hátradőlnem, hogy megérkeztem. Lehet növekednünk az Úrban. Istenben sokkal több kincs van, mint ahogy most látjuk. Az ő kegyelme, az ő szeretete mélyebb még annál, mint ahogy megismertük. Jól vagytok? Nagyszerű. Növekedj tovább. Van egy példa a Jeremiás 48-ban. Isten szólott egy elkényelmesedett néphez. És azt mondja ott az ige, a Jeremiás 48-ban, 11. vers, hogy foglak, és átöntelek titeket, leöntelek titeket egyik edényből a másikba. Miről szól ez az ige rész? Jézus idejében, vagy amikor Jeremiás írta azt a részt, akkor a borkészítés így zajlott. Ugye fogták a szőlőt, berakták egy dézsába, elkezdték taposni. A kifolyó levet beletették egy edénybe. És hagyták állni azt az edényt. Hagyták állni azt a bort az edényben, és a seprő, a szennyeződés, az leülepedett az edénynek az aljára. Megvárták, amíg ez a seprő leülepszik, utána fogták az edényt, és átöntötték a bort belőle. Úgy, hogy a seprő alul maradjon. Ha nem tették volna meg, akkor az egész bor átvette volna ennek a szennyeződésnek az ízét. Keserűvé vált volna. Nem lett volna az a minősége a bornak. És amikor átöntötték egy másik edénybe, akkor megint hagyták leülepedni. És utána újra átöntötték. Majd újra átöntötték. És ezt 5-6-szor elvégezték, amíg a bor megtisztult. Azt mondták, hogy ez a bor, ez már minőségi. Én észrevettem, hogy Isten ezt csinálja velünk. Amikor már kezdünk úgy elkényelmesedni, hogy már egy ideje úgy működnek a dolgok, akkor fog Isten is átönt egyik edényből a másikba. Hogy ne! Uram, miért megint minden a feje tetejére áll, kezdek összezavarodni, minden össze mosódott előttem, és Isten csak önti át az életemet, hogy leöntsön arról a szennyeződésről, hogy kitisztítsa az életemet. Mert ha ott hagyna állni, akkor nem haladnék előre az Úrban. Kényelmes evezéssel senki nem halad előre így az Úrral. Előbb-utóbb jön valami, ami ezt az állóvizet megzavarja. Emlékeztek a tanítványokra, amikor beszálltak a hajóba? Eszükbe se jutott, hogy vihar jön. Tapasztalt hajósok voltak, de Isten rendelt egy vihart. Ott aludt Jézus a hajóban. És ők onnan tudom, hogy magabiztosak voltak, hogy egy ideig föl se keltették Jézust. Hát, ezt megcsináljuk mi. De amikor a vihar olyan mértékű lett, hogy már nem bírtak vele, a hajó kezdett megtelni vízzel, akkor bepánikoltak. Ébresszük föl Jézust! Nagyon féltek az életük felől. Fölébresztették Jézust, hát nem törődsz velünk. Hagyod, hogy elveszünk. És Jézus fölállt a hajóban, és a szavával elcsendesítette a tengert. Addig tele volt a nadrágjuk a vihartól, onnantól kezdve meg Jézustól. Hát ki ez, hogy még a szelek és a vihar is engedelmeskedik neki? Nem egy vihar kellett ahhoz, hogy növekedjen az Isten félelmük? Hogy Isten átöntse az életüket egyik edényből a másikba. Biztos bűnös vagyok, azért van ez a nehézség. Ja. Isten dolgozik. És ahhoz, hogy az életünk minőségi legyen, át kell öntenie. Lehet, hogy önti éppen a tiédet. Pedig már kezdtem elkényelmesedni. Hát ez volt a baj. Én észrevettem azt az Úrral, hogy amikor hogy kezdek megtanulni egy helyzetet, hogy hogyan bízzak az Úrban, amikor egy próbában úgy a hitem megerősödik, akkor Isten hoz egy nagyobbat. Mindig egy picivel nagyobbat. Rám van szabva az a próba, hogy az a hitem, vagy az a próba az hitnövekedést hozzon. Mindig egy kicsivel tovább. Mindig egy kicsivel tovább. Mert Isten tovább szeretne vinni. Ez az élet nem a kényelemről szól. Majd a menny, amikor hazaérünk. Ez nem. Isten itt nem a kényelmünket munkája. Elhihetett nekem, a mindenható Istennek minden képessége megvan arra, hogy minden problémától megszabadítson. Hogy mi egy bukott világban, egy burokban élhessünk. De nem. Nincs burok. Csak az Úr erős keze. De az elég. Ott van a próbában velünk, ott van a hajóban. Ha még nem kiáltottál hozzá a mostani próbádban, kiálts hozzá. Hívd őt segítségül, és nem szégyenülsz meg. Pál azért imádkozott, hogy gyarapodjon a hitük, a szeretetük. Én ezt kérem a gyülekezetre. Lehet, hogy ezáltal próbákat hívok le számodra, de én azt szeretném, hogy növekedjünk. Hogy ne regedjünk meg itt. Észrevetted, hogy mostanában mennyi szolgálat indult el? Elindult nem olyan rég, hogy szátokra járunk. Elindult pár ember követve Isten vezetését, hogy az idős otthonban szolgáljon, ahol Erzsi néni is lakik. Elindult a keddi alkalom. És mondhatnám a többit is. Látod, hogy Isten szeretne minket vinni, hogy elérjük ezt az elveszett nemzedéket? Növekedj! Növekedj a személyes kapcsolatodban az Úrral. Az én testem, én, Gémes Tamás, mindenestül kényelemre vágyok. Mindenestül. Legyen minden nyugis, sima ügy. De ilyen nincs. Egy-két napig van, aztán nem. Aztán valami megváltozik. Ilyen nincs. Itt. És olyan hiú ábránd, hogyha test szerint élek, és erre vágyom. Mert a lelki ember az nem a teste szerint gondolkodik. Az nem a saját kényelmén gondolkodik. Hogy legyen meg minden, amit én akarok. Munka, feleség, autó, pénz, és minden legyen biztonságban. Nem ezen gondolkodik egy testi ember, illetve egy lelki ember, hanem hogy a mostani állapotomban, most, ahol tartok, Uram, használj, ahogy most vagyok, itt, találkozz velem, legyen közel hozzám. Ezért kérem, Uram, hogy töltsd be a lelkeddel, különben testi vagyok, test szerint gondolkodom. És nézd meg, az egész ügy erre megy ki. 13. vers azt mondja, hogy fedhetetlenné tegyen a szent életben, amikor majd Jézus előtt állunk. Nem csak nehézségek vannak rendelve határidőnaplónkban, hanem egy találkozó a mindenható Istennel. Jézus előtt fogunk állni. Uram, én szeretnék átformálódni addig, amíg odaérek erre a találkozóra. Így folytatódik a 4. fejezet. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk hallottátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltetek is, ebben jussatok még előbbre. Ez folytatja Pál. Jussatok még előbbre. Jussatok tovább. Tudjátok, hogy hívják ezt? Ezt hívják megszentelődésnek. Ez a megszentelődés, testvérem. Hogy előrébb jutsz ezekben a dolgokban. Ez tetszik nekem. Pál egy olyan gyülekezetnek ír, olyan hívőknek ír, akik jól vannak. Jól vannak. És azt mondja, hogy jussatok még előrébb. Mit jelent a megszentelődés? Az azt jelenti, hogy Isten céljaira félretett az életünk. Pál apostol 3 hetet töltött Tesszalonikában, és így folytatja nekik, hiszen tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk át az Úr Jézus nevében. 3 hét alatt egy csomó mindent lenyomott nekik. Biblióra, erről, Biblióra, arról. És azt mondja, hogy növekedjetek, srácok! Nagyon jól csináljátok, menjetek tovább. Istennek félretett élet. Ez a megszentelődés, és így folytatja, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék. És ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Olyan érdekes ez, figyelj, amikor Pál itt a megszentelődésről ír, kiemel egy területet. A paráznaságot. Ez a görög porneó szó, amiből ma a pornográfia szó származik. Azt mondja, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Tartózkodjatok a pornográfiától. Miért beszél erről? Azért, mert az ő idejében ez ügy volt. És ez ma is az. Egy olyan világban élünk, amit átjár a pornográfia. Ami olyan társadalmunk van, ami átitat a pornográfia. És egy olyan világban élünk, ahol ez hathat ránk. És benne lehet az életünkben. Én évekig éltem úgy keresztényként, hogy része volt az életemnek a pornográfia. És Istenhez kiáltottam kétségbe esetten, hogy Uram, tisztíts ki ebből. Mert állandóan beleütköztem abba, hogy a lelkiismeretemben nem voltam tiszta ember. Úgy éreztem, hogy hogy lehetek ilyen, hogy tehetek ilyet. És gátja volt a növekedésemnek Jézussal, olyan, mintha mindig egy falba ütköztem volna. Hogy jó, én veled járok, de itt van ez a szenny az életemben, és tudjátok, mi a probléma ezzel a bűnnel? Azért emeli ki ezt az ige, mert ha valaki vétkezik, az valaki más ellen vétkezik, de ha valaki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Azt mondja az ige, hogyha a férj és feleség együtt van, az egy egység, kettőből lesz egy. És ez nem csak lelki, nem csak érzelmi, hanem testi egység. A kettő összekapcsolódik. És nem csak a házasságon belül, hanem ha valaki házasságon kívül szexualitásban részt vesz, annak az egyé válik azzal a személlyel a testében. Az az egység megvalósul, és amikor azt mondja, hogy na kalap, kabát, szevasz, akkor az a szakadás megtörténik, ugyan a két személy külön válik, de széttépik egymást benne. A lelkéből viszi el azt a részt, ami hozzátapadt. Értitek ezt, hogy milyen káros tud lenni ez? És mennyire hátráltatja a mi megszentelődésünket, a pornográfia? És nem csak férfiaknak ügy ez, hanem nőknek is ügy. Miről beszélsz, Tamás? Nem csak arról, hogy valaki házas életet él, a házasságon kívül, hanem bármiféle módon szexualitásban részt vesz a házasságon kívül. Isten ajándéka a szexualitás. És akkor működik szépen, jól, áldásként, akkor édes ennek az íze, hogyha bent van a házasságon belül. Azon kívül ez egy káros, romboló, pusztító dolog. Amire azt mondja az ige, hogy tartózkodj tőle, tarts távol magadtól. Tesók, erről sokszor nem beszélünk, hogy miket élünk meg, amiről más nem tud. De szóljon hozzánk ez, hogyha részese vagyunk ilyennek, hogy tartózkodj ettől. Tamás, könnyű mondani. Tudod, hogy mi oldotta meg az én életemben? Azt mondja a Biblia, hogyha ilyen bűnben van részed, akkor hagyd abba. De Tamás, én már annyiszor abba akartam hagyni. Hagyd abba. Isten, ahogy olvastam ezt az igeverset, egyszer, mintha egy harangot kongattak volna meg. Hagyd abba. Ne csináld. Az az út zárva. Soha ne menj arra újra. Amikor Isten ilyet mond, akkor abban a szóban erő van. Isten szavában erő van. Amikor azt mondja, hogy tedd meg ezt, és te azt mondod rá, hogy Uram, én megteszem, akkor ő odaadja az erejét ahhoz, hogy meg tud tenni. Döntsd el, állj rá erre az igére, hogy Uram, én ezt abba hagyom, lezárom, levágom. Nem része az életemnek többé. Úgy hangzik ez, mintha megvallanád. Nem, ez nem olyan. Nem a szó erejében bízunk, hogy most összeszedem minden erőmet, hanem Isten tervébe beleállok. Amire Isten elhív, arra megadja az erőt. Vágd le magadról ezt, testvérem, kérlek. És olyan érdekes, mert ez a gyülekezet itt Tesszalonikában, nem tudunk róla, hogy ők ilyen nagy parázna dolgokban benne lettek volna. Inkább ez Korintusban volt ügy, nem? Ahogy írja is nekik, hogy ne legyen részese ennek az életeteknek ilyen dolgokban. De itt nem olvasunk erről. Tudod, miért jó, hogy erről beszél Pál itt? Mert nem kell, hogy benne legyél és halld ezt az igét. Ezt hívják megelőzésnek. Ne menj bele, ne nyisd ki ezt az ajtót. Sokkal könnyebb annak ellenállni, ahova soha nem mentél be. Fiatalok, nem tudom, hogy hány évesen szembesültök ti ezzel. Az iskolában egyre csökken ennek az életkora. De ne nyisd ki ezt az ajtót. A szexualitás helye a házasságon belül van. És milyen édes ott. Jó együtt lenni a társunkkal. De amikor valaki házasságtörést követel, akkor megcsalja a testvérét, megcsalja a férjét, feleségét. Meglopja őt. De ha valaki még nem házas és úgy paráználkodik, akkor az a jövendőbeli társát lopja meg. Megveti. Írja itt Pál. Azt mondja, hogy azért írom ezt nektek, hogy senki túlkapása ne vetemedjék. Ne csaljátok meg egymást. Ne lopjátok meg egymást. Isten elhívása, hogy megszentelődjünk. Hogy egyre kevésbé hasonlítsunk erre a világra. Hogy mások legyünk. Istennek félretett edények. Hogyha kell, azt mondják ránk, hogy te olyan naív vagy. Annyira nem érted a dolgokat. Igen, én Isten dolgai szerint gondolkodom. A szexuális forradalomba volt egy ilyen gondolkodás, hogy hát a szex az jó, ezért bármikor lehet élni vele. Nem, Isten ezeket a dolgokat a házasságon belül helyezte, férfi és nő között. Erre a sátán kitalálta ezt a hazugságot, hogy ezt ki kell próbálni, mintha ruhát se veszel úgy, hogy nem próbálod föl. Próbáld ki azt a fiút, azt a lányt, hogy működik-e. Micsoda hazugság ez. Isten arra hívott, hogy várjunk meg egy társat, akit tőle kapunk. És azt a társat ő adja, akkor vele működni fog. Ez egy bizalom Istenben, nem kell kipróbálnom, nem kell elé mennem. De ha én a testi kívánságaim szerint élek, ahogy itt írja Pál, hogy tartózkodjatok ettől, hogy a kívánság szenvedélyével éljetek, akkor lerombolok egy másik embert. Fiúk, inkább a lányoknak mondom. Lányok, figyeljetek arra, hogyha egy fiú azt mondja, hogy én annyira szeretlek, legyünk együtt. Ez nem egy meghívás, hogy elfogad annak a fiúnak a szeretetét. Mert ő nem téged szeret, hanem saját magát, a kívánság szenvedélyével ég. Ha szeret valaki egy másik embert, akkor nem okoz neki kárt. A szeretet nem okoz kárt a másik embernek. Tamás, én tudom milyen, amikor pornográfiában van valaki, mondhatod. De megyek előre így. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. Tamás, abból megmentett Jézus, igazad van. De a bűn következménnyel jár. Mindig. Amit vetünk, azt aratjuk. És azt mondja ott az ige közvetlenül ezután, hogy Isten nem lehet meggúnyolni. Ez így működik. Én ezt értem a saját életemben. Milyen, amikor a testnek vetek? De ott a másik oldal, hogy amikor a léleknek vetünk, akkor a lélekből aratunk. A becsapó dolog ezzel az, hogy időkülönbség van a vetés és az aratás között. Hogy tudunk úgy vétkezni, hogy nem látjuk egyből a következményét. Eltelik egy idő, de mindig van következmény. Mert Isten nem lehet megcsolni, nem lehet meggúnyolni ebben. A bűn utolér minket, ahogy írja a törvény. Isten üldöz, te hogy is? Ha megvallom a bűnömet, akkor Isten megbocsájt. Sőt, elveti az én bűnömet olyan messzire, mint napkelettől napnyugat. Többé meg se emlékezik a bűnömről. Ha rám néz, akkor nem lát rajtam bűnt, mert Krisztusban vagyok. Milyen dicsőséges üzenet ez. De ha vétkezem, a bűnöm utolér. A következmény eljön, benyújtja a számlát. Ha van ilyen bűn az életedben, ahogy az enyémben is volt, akkor ma rendezd az Úr előtt. Vald meg, Isten megtisztít, rendben, de ne folytasd, ez az ajtó legyen csukva. És hogyha szükséged van valakire, aki ebbe segít, akkor kérlek, kér segítséget. Egy olyan tesótól, akiben megbízol, akivel elszámoltatható lesz a kapcsolatod. Kérlek, tartózkodjatok a tisztátalanságtól. Én arra vágyom, hogy a mi gyülekezetünk ilyen rakéta módon növekedhessen a megszentelődésben. Nem néhányan közülünk, hanem Isten lángra gyújtsa a szívünket, engedjen próbákat az életünkben, és hogy növekedjünk fel. Hogy azt mondták, hogy a Váci gyülekezet az híres az arról, hogy hogy szeretik egymást ott az emberek. Hogy olyan csodálatos Jézust ott megtapasztalni közöttük. Én is akarok oda menni. Van egy szekta a világban, amiről ha akarsz olvasni, nem találsz róla leírást. Fölcsapsz egy ilyen vallásokkal foglalkozó könyvet, nincs róla egy szó sem. Pedig mégis ez a szekta viszi a legtöbb embert a kárhozatba. Ennek a szektának az istene az én. Ennek a szektának az Isten tiszteleti helye, az imádat helye mindenhol. Ennek a szektának a papjai a celebek. A testi kívánság. A pillanatnak a gyönyöre. Isten egy sokkal izgalmasabb életbe hív. És itt a végén, nem megyünk végig a fejezeten, de elolvasom még ezt a pár verset a 9-től, ezt olvassuk. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában, Na kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendben éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és a saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Itt a végére egy pár gyakorlati tanács, ami segít ebben, hogy megéljük, amire Pál hív, hogy szeressük egymást. Itt van néhány jó tanács. Azt mondja Pál, hogy élj csendesen. Ez szó szerint úgy hangzik, hogy tanulj meg csendben maradni. Szerintem ez konkrét elhívás sokaknak itt a gyűliben. Nem bántásban mondom, de tényleg. Akkora növekedés fog hozni az életedben, ha néha megtanulsz csöndben maradni. Hogyha becsukod a szádat. És a közvetlenül a következő azt mondja, hogy a magatok dolgát tegyétek. Ha sokat jár a szánk, akkor előbb-utóbb más dolgával fogunk foglalkozni, ami nem tartozik ránk. Pál azt mondja, hogy tanulj meg csöndben maradni. És tedd a magad dolgát. Dolgozz a két kezeddel. Vannak olyan tesók itt a gyülekezetben, akiknek nincs munkájuk. Manapság elég nehéz munkát találni. De pont ahogy most ment a dicsőítés, ahogy ott ültem, így gondolkodtam erről, Isten a szívemre tette ezt, hogyha olyan ember vagy, aki munkát keres, akkor lehet, hogy Isten megajándékozott téged most egy időszakkal, amíg nincs. Hogy az életedet még inkább önthesd másokba. Hogy ne tétlen legyél, hogy nem csinálsz semmit, hanem dolgozol a két kezeddel. Keresel valakit, akinek tudsz segíteni. Itt valami dolgot elvégzel a gyülekezetben. Hogy csendben, akár egymagad dolgozol, és nem a mások dolgával foglalkozol, hanem dolgozol a két kezeddel. Gondoljátok el, Isten adott nekünk egy munkás megváltót, egy ács megváltót. Adott nekünk egy sátorkészítő misszionárius Pált. Adott nekünk halász apostolokat, akik dolgoztak a két kezükkel. Dolgozz! Keres valami tevékenységet, hogy ne legyél tétlen. Ha ebben kell segítség, imádkozunk munkáért, ne érts félre engem. De tedd magad hasznossá, öntsd magad másokba. És úgy fog növekedni az életed, hogy meg fogsz lepődni. Nem megyünk tovább, itt abba hagyjuk most. Ennyit akartam nektek mondani, de szeretném, hogyha imádkoznánk. És ha van valami szívügy, amivel most el kell bánni, valami tisztátalanság ott van bent, akkor az most tegyük ki. Vágjuk el. Vesd le ezt a régi ruhát. Így mondja az ige. Nem mondaná, ha nem lehetne ezt így megtenni. Vesd le. Hogyha eddig a magad dolgaival foglalkoztál, Istentől kaptál egy meghívást. Öntsd magad másokba. Foglalkozz mások szükségleteivel. És elkezdesz majd növekedni. Én sokatokra látom, hogy jól vagytok Jézussal. És nagyon tetszik nekem. De menjetek tovább. Jézus azt mondta Péternek, az ő hajójában ülve, hogy Péter, evezd mélyebbre. Menj be a mély vízbe, és vesd ki a hálódat fogásra. És Jézus megtöltötte az ő hálóit hallal. De Péternek előtte be kellett evezni mélyebbre. Isten nekünk sok halat kíván adni, sok gyümölcsöt. A szolgálatot meg akarja áldani, és hív minket, hogy gyertek mélyebbre, evezzetek mélyebbre velem. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk most, és az igét szól hozzánk. Uram, egy bűnös világban élünk, és nehéz, Uram, nem a világ szerint élni. A testünk sóvárog, a testünk kíván, a testünk lusta, a szívünk rest, a fejünk fáradt, Uram, de Uram, az az imánk, hogy eleveníts meg a te lelkeddel. Azt mondja az igét, hogy mi az, amivel tisztán tarthatja egy ifjú az életét. Isten igéjével. Uram, add, hogy az ige mélyen belevágjon a szívünkbe, és halljuk meg, amit mond az ige. Akár az, hogy tartózkodjatok a tisztátalanságtól. Miért mondaná ezt így az Úr, hogyha nem lehetne ezt megtenni? És kérlek, hogy ahogy engem megtanítottál erre, ahogy erre tanítasz, Uram, kérlek, hogy tedd ezt meg sokunk életében. Mi tisztaságban szeretnénk járni. Megtartóztatni magunkat, és tovább menni a megszentelődésben, hogy egy számodra félretett edények lehessünk. Ahogy Pál írja Timóteusnak, hogy a te növekedésed, a te előrehaladásod nyilvánvalóvá lehessen sokak számára. Ezt kérjük, Uram. És Uram, hogyha ehhez át kell vinned minket nehézségeken, tűzes próbákon, Uram, kicsit tudatlanul azt mondjuk, hogy legyen, Uram. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de kérlek, hogy vigyél tovább minket a te dolgaidban. Mi nem itt kérjük a kényelmet a földön, Uram, mi itt neked szeretnénk élni, szolgálként odaadni az életünket neked. Uram, nevelj fel szolgálókat itt a gyűliben, akik nem felnőnek, úgymond, azt mondja Jézus, hogy aki felfelé akar haladni, az tegye le az életét, és szolgáljon mindeneket. Uram, kérlek, hogy erre nevelj fel embereket, erre hívj el embereket, és tegyél minket még inkább erre alkalmassá. Uram, szeretnénk elérni ezt a nemzedéket, szeretnénk elérni az elveszetteket, akik nem tudnak rólad, Uram, akik soha nem léptek be gyülekezetbe, Uram. Tegyél minket erre alkalmassá, hogy elérjük ezeket az embereket, mert a te szíved annyira megindul értük. Add a te szívedet, Uram. Áld meg a közösségünket, kérlek. Imádkozunk, hogy lássuk egymás szükségét, Uram, és oda tudjunk fordulni a másik emberhez, hogy az egymás iránti szeretet növekedhessék, Uram. Hogy mi is ki tudjuk pótolni egymás hitbéli hiányosságait. Uram, olyan jó dolgokat teszel. A nehézségek is, Uram, annyira jó, hogy abban közel jössz. Mi nem vágyunk nehézségekre. De rád igen. És kérjük, Uram, hogy ne engedd, hogy elkényelmesedjünk. Áld meg a közösségünket, áld meg a beszélgetésünket, Jézus. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Itt vagy velünk minden nap. Ott vagy a hajóban velünk. És a te szavadra ma is eláll a vihar. Csendesítsd el a vihart a mi szívünkben is, ha kell. Hogy ne háborogjunk, ne zúgolódjunk, Uram. Hanem rád nézzünk. Köszönjük ezt a délelőttet, Uram, Jézus nevében. Amen.